Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 130. Zsoltár első versét, Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk el Busai Gyula 76 éves testvérünktől. Szerettei számára Isten szent lelke vigasztaló kegyelmét kérjük. Ugyancsak az elmúlt héten temettük Rácz Magdolna testvérünket. Isten vigasztalja az ő szeretteit is. Ma az istentisztelet után rövid presbiteri gyűlést tartunk, szeretettel várjuk presbiter testvéreinket. Karácsonyi úrvacsorai előkészítő alkalmainkat szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órától tartjuk gyülekezeti termünkben. Szeretettel várjuk a testvéreket. December 24-e most hétfő lesz. December 24-én hétfőn délelőtt lesz úrvacsorás istentisztelet az Olajág otthon, megújult alaksori kápolnájában, és 24-én hétfőn 14 órakor tartjuk szokásos ünnepnyitó áhítatunkat a gyülekezeti termünkben, gyermekeink és az idős testvérek megajándékozásával. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. Az óévet idén is gyülekezeti körben szeretnénk búcsúztatni, december 31-én az esti alkalom után. Kérjük a testvérek jelentkezését erre a lelkészi hivatalban. Most az alapítványunk kuratóriumi elnöke szeretne szólni.
Kedves testvérek, a mai megszólalásom nem volt tervezett, nem hagyományos. Az történt, hogy a múlt heti istentiszteletet követően egy jelenlévő házas pár felajánlást tett. Azt ígérte, hogy ugyanannyival kiegészíti a gyülekezet rászorulóinak juttatott alapítványi adományokat, mint amennyi kihirdetésre került az istentiszteleten. És az ígéretét betartotta. Másnap az alapítvány számláján volt egy 10.000 forinttal magasabb összeg, mint amit kiosztottunk. A testvéreink adománya 160.000 forint volt. Mivel anonimitást kértek, ezért név említése nélkül itt köszönöm meg ezt az adományt. Ezzel rászoruló testvéreinknek megduplázhattuk az ezévi karácsonyi támogatást, amelyet tudomásom szerint ki is osztottak már. Ezt a cselekedetet viszem magammal. 2018. december eleje immár nem csak attól marad emlékezetes számomra, hogy az idegenek időszámítása szerint Tamási Áron után immár 100 éve annak, hogy a románok kézhez vettek minket székelyeket, hanem arról is, hogy az alapítvány üzenete célba jutott. Végezetül pótolni szeretném múltkori mulasztásomat. Köszönetemet fejezem ki Síri Csabának, az alapítvány kuratóriuma nevében, munkánk számítógépes támogatásáért. Ő az, akinek köszönhetően honlapunk működik, a híreket, információkat bárki láthatja. Békés, boldog karácsonyt kívánok, békesség Istentől!
Most gyújtsuk meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját is. Folytassuk istentiszteletünket a megkezdett 130. Zsoltár további verseit énekelve a második verstől. Ha Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg, így kezdődik. Isten igéjét, Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 23. fejezet utolsó verseiből. Jézus Krisztus mondja ezt: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek? Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok, mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak nevébe. Kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük a mindenható Istentől, helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, nem érdemeljük a te jó indulatodat. Köszönjük, hogy nem elsöpörni jöttél ezt a földet közénk, hanem irgalmasan megváltani és fölemelni. Köszönjük, hogy te mérlegelni tudtad ennek az árát, és te így jöttél el közénk, tudva azt, hogy fiad életét kell odaadni a mi megváltásunkért. Hogy másképp nem fogunk megváltozni és fölemelkedni, csak ezen az áron. Köszönjük, hogy így szeretsz minket. Köszönjük, hogy most is ezt ünnepelhetjük, és ennek a gondolatnak tárhatjuk ki újra meg újra a szívünket, és ez járhatja át az életünket, hogy csodálatos módon megajándékozottak vagyunk. Mi nem vagyunk képesek mindazt a jót, amit tőled kapunk, nemhogy megköszönni, de felfogni sem. Kérünk most is, légy velünk. Segíts gondolatainkban megújulni, segíts rád figyelnünk. Olyan nagy segítségre van szükségünk az életünk, a mindennapjaink folytatásához, türelemhez, szelídséghez, békességhez, igazsághoz való ragaszkodáshoz. Csak te tudod mindezt segíteni és megadni nekünk. Kérünk, szent lelkeddel, légy velünk, formálj minket a te igaz gyermekeiddé. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 605. ének első versét énekelve, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rám. Igehirdetés alapja az előfelolvasott szakasz, és újra olvasom belőle a 37. vers egy mondatát. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Foglaljuk el helyünket. A bibliai nyelvek, érzékletes nyelvek, mind a héber, mind a görög, elvont fogalmakat nem ismer, főleg a héber nyelv. Egyetlen elvont fogalmat sem használ a nyelv, hanem minden elvont fogalom helyett egy konkrét dolgot nevez meg. És ezért van tele a Biblia aztán képekkel, mert ezeken a nyelveken ezt szokták meg az emberek. Vannak láthatatlan dolgok. Tudjuk, ezek a legfontosabbak, de ezekről nem tudunk igazán beszélni, viszont a látható világból tudunk képeket választani, amelyek érzékeltetik, hogy miről is van szó. Jézus Krisztusnak ebben a mondatában is egy nagyon érzékletes kép van. Én úgy mondhatom, hogy a menekülési ösztönről. Ezt a címet választottam az igehirdetésnek, amit olvashatjuk itt a papíron. a menekülési ösztön. Az Isten csodálatos műve ez a világ, és benne az ösztönvilága az állatoknak, ami egyébként nagyjából megegyezik az emberek ösztönvilágával is. Mi emberek abban különbözünk az állatoktól, hogy mi sokkal többet kaptunk, valami felsőbbrendűt az ösztönöknél, és ez a felsőbbrendű dolog kellene, hogy irányítsa az összes ösztönünket és szabályozza. A menekülési ösztönre egy csodálatos kép, a kotlós lyuk és a csibéinek a képe. Mi már ezt nem ismerjük, többnyire városiak, fővárosiak és az itt felnőtt gyermekek, fiatalok, de a falusiak, az idősek még ismerik, hogy a kotlós tyúk az védelmezi is a csibéit bármilyen veszélytől, hogyha valami rossz időjárás jön, eső, pláne jégeső, vagy madarak röpködnek a tyúkudvar felett, amik között ragadozó madarak is lehetnek, akkor a kotlós tyúk egy sajátos hanggal hívja magához a kicsinyekét, akik addig ott játszadoznak, téblábolnak a tyúkudvarnak különböző részein, de amikor meghallják a kotlósnak ezt a bizonyos erőteljes szavát, egyébként nagyon halkszavú egy tyúk, és nem arról híres, hogy sok esze lenne, ugye, a mondásaink szerint, de ez benne van az ösztöneiben, hogy amikor valami veszélyre utal valami jel, akkor kiadja ezt a jelet, ezt a hangot, ezt az erőteljes, hozzáképes, nagyon erőteljes hangot, és akkor az összes csibe oda fut a szárnyai alá, hogy védve legyenek. Ez a védelmi ösztön a kotlósban, és a menekülési ösztön a csibékben benne van. Ezt nem kell tanulniuk. A mindenható Isten ültette bele, nem a véletlen. Mindig hangsúlyoztam, nagyobb hit kell az evolúcióhoz, mint a Bibliához. Nagyobb hit kell ahhoz, hogy elhiggyük, hogy a véletlen ültette bele ezeket az ösztönöket ezekbe az állatokba, mint ahhoz, hogy elhiggyük, hogy a mindenható Isten tervezte ezt így, és ajándékozta nekik. A kotlós és a csibéi tehát összhangban vannak, és itt Jézus Krisztus ezt annak az érzékeltetésére hívja segítségül ezt a képet, hogy megértesse velünk, hogy milyen fájdalma van a mindenható Istennek, amikor ránk gondol, amikor ránk néz. Azt mondja, hogy ő olyan, mint az a bizonyos kotlós, aki félti a csibéit, és védelmezni akarja, és hív, és szól. Ugye előtte azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hogy ő szólt az Ószövetség idején is, hogy baj van, népem. Rossz úton jártok, veszély leselkedik rátok, mint a kotlós, amelyik hívja a csibéit a szárnya alá. Ezt mondja, hogy Jézus Krisztusban az Isten, tehát egy emberi alakban, szenvedélyesen és szenvedve a Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy sírt Jézus Krisztus, amikor meglátta a várost, és aztán ezeket a szavakat mondta. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, hogy figyelmeztessem, hogy itt a veszély, és jöjjetek az én védelmem alá. És te nem akartad. Az Isten fájdalmát fejezi ki, hogy mi emberek fölülírjuk ezt a menekülési ösztönt, nem hallgatunk a figyelmeztetésre, és nem menekülünk az Isten védelme alá. Gondoljuk csak meg, Nyugat-Európa kell, hogy hallja a figyelmeztetést, hogy baj lesz veletek. Jön egy idegen horda, ha szabad így kifejezni, amelyik nem ismeri az élő igaz Istent. Ugyanakkor nagyon ragaszkodik a saját torz vallásához. Sokan fanatikusan, sokan nem tudják elviselni másfajta vallás jelenlétét, és jönnek, és ti hívjátok, és ti nem ébredtek rá, hogy hozzám kellene menekülni, hogy megerősíteni a saját keresztjén identitásotokat. És hívja a magyar népet is az Úr. Nézzétek, mennyivel jobb dolgotok, jobb sorotok van. Fejlődik a gazdaság. Nem jön ez a horda ide. Jöjjetek, szabad gyülekezetbe járni, Bibliát kézbe venni. Erre még bíztatnak is titeket, még a médiában is, és nagyon sok helyen. Jöjjetek, és nem jönnek. Micsoda fájdalma ez a mindenható Istennek? Miért nem működik a menekülési ösztön, ami benne van az emberben? Miért nem hallja meg a hívó hangot? Mi tartja vissza ettől? Mivel írja felül az ember ezt a menekülési ösztönt? Erről gondolkozzunk el röviden. Egy úgynevezett keresztjén gyökerű társadalomban, mint a miénk, az a legkevésbé igaz az első feltételezés, hogy a gyermeki kapcsolat hiánya miatt nem jönnek. Ugyanez volt az igaz a Jézus korabeli zsidó társadalomra is. Mindenki még gyermekkorában is erről tanult és hallott, és tulajdonképpen el kellett magát zárni attól igazából, hogy ne halljon az élő igaz Istenről, hogy ne halljon Jézus Krisztusról. De mi korunkban is így van ez. Mégis vannak emberek, akik úgy nevelkednek, igen, hatalmas csalódás miatt a szívébe valaki megbotránkozott az egyház működő dolgán, hogy olyat tapasztalt, ami borzasztó volt. Ismerjük, tudjuk, pedofília, egyebek vannak, léteznek. És ezért úgy nevelte a gyermekeit is, hogy nincs Isten, és ez putaság, van ilyen. Csak az a baj, hogy ez fölülírja a természetes menekülési ösztönt. Szoktuk mondani, hogy minden ember, amikor bajban van, mit mond? Ja Istenem, most segíts! Ez egy természetes kiáltás, ami föltör az emberből. Miért? Azért, mert az Isten mindig küldi a láthatatlan rádió jeleit, így mondhatom egy képpel. Állandóan hívogat minket, ha nem is halljuk ezt, nem is fogjuk fel, de a lelkünkben ott van az ő hívogatása, hogy gyere, én szeretlek, én kézbe akarom venni az életedet, én itt vagyok, mint a legjobb szülő, aki még a tékozló fiát is hazavárja, és szomorú, hogy nem jön. És ezt írja fölül. Egy ilyen nevelés, egy ilyen gondolkodás, hogy nincs Isten. Igen. Legyen gyermeki kapcsolatunk. Tegyük félre az akadályt. Tegyünk félre mindenféle neveltetést, minden olyan hatást, amelyik azt mondaná nekünk, hogy nincs Isten, hogy nincs értelme, hogy egy elrettentő, egy érthetetlen, egy önkényes Isten van fölöttünk. Nem. Csodálatos, szerető, édes apánk van a mennyben, aki Jézus Krisztust küldte el a mi megváltásunkra. De ahogy mondtam, ez a legkevesebb. Ilyen kevés ember van százalékában a magyar társadalomban is. Sokkal inkább tele vagyunk vallásos emberekkel. Olyan hívő emberekkel, akik miatt mégis szomorú a mindenható élő Isten. Ahogy itt láttuk, hogy Jézus Krisztusban szomorú volt a zsidó nép, az Isten népe miatt, a Mesiás. És itt a következő ok, ami fölül írja a menekülési ösztönt, ami megakadályozza, hogy amikor jönnek a jelek, hogy Isten szeretne minket bevonni az ő szárnyai alá, miért nem jövünk? Következő a ok, a dacos önigazság. Hogy én tudom, hogy mire van szükségem. Én el tudom irányítani az életemet. Én tudok egy szép, egy jó, tiszteletre méltó, tiszta életet élni. Én tudok, én képes vagyok erre. Én látom a környezetemet, hogy ott ki mit rontott el, és bezzeg én másképp fogok élni, és én tudok ilyet tenni. És lehet, hogy ebben teljesen vallásos gondolatok vezérlik az ilyen embert. És úgy gondolja, hogy hit alapján teszi ezt, és baj van. Fölül írja az Istentől érkező hívogató jeleket, hogy gyere. Gyere az én védelmem és segítségem alá, mert csak elrontani tudod igazán magadtól a dolgokat. Észre se veszed, és a házasságod kiüresedik, és killódás lesz, és ami gyönyörűen indult nagy-nagy szerelemmel, abból semmi sem marad, és egyszer csak azt veszed észre, hogy idegenek vagyunk egymástól, vagy azt veszed észre, hogy a másik már tulajdonképpen ki is lépett az egészből. Gyere, mert a gyermekeidet se tudod úgy nevelni, ahogyan kellene és ahogy szeretnéd. És egyszer csak észreveszed, hogy valami nem stimmel, és valami nem volt jó. És azt gondolta, hogy én tudom, én így kell, nem szorulok rá az Isten segítségére, én tudom, dacos és önelégült ember. És az ilyen ember sokszor odáig jut el, hogy én jobban tudom, mint az Isten. És miért így van ez a Bibliában? És miért mondja azt, hogy minden ember bűnös, és kegyelemre szoruló? És miért ilyen igazságtalan, és miért folyamodik kemény eszközökhöz? És miért engedi meg, hogy az emberek ne engedelmeskedjenek neki, és így tovább? A dacos és önelégült embernek számtalan kérdése van, amelyel megkérdőjelezi az Istent, és ezzel fölülírja azt a menekülési ösztönt, ami benne is ott van. Forduljunk szembe mindezzel. Jöjjünk rá, hogy mi lakik a mi szívünkben. Alázzuk meg magunkat a mindenható élőisten előtt, hogy bizony én nem tudom, hogy mi a legjobb, akár saját magamnak sem, hát még a környezetem számára. És ő rá van szükségem napról napra, hogy tanácsot adjon, hogy fölülvizsgáltassa az én gondolataimat és az én cselekedeteimet. Rá van szükségem, hogy bocsánatot adjon újra meg újra, amikor eljár a szám, eljár a kezem, eljárnak a gondolataim. A dacos önigazultságunkból térjünk oda, hogy meghalljuk az Isten hívását, hogy gyere, én szeretlek, és helyre akarlak állítani, újra meg újra. És van még egy harmadik dolog, amivel felül tudjuk írni az Isten szeretetét. Vallásos vagy hívő emberek, ezt így írtam ide, hogy a hitvány biztonság pótlékok. Ezek sokszor nagyon-nagyon csúnya dolgok. Úgy lehet mondani, hogy szenvedélybetegségek. Persze a szenvedélybetegség sem mindig olyan nagyon csúnya. Sok valakinek a pénzszerzés a szenvedélybetegsége. Úgy is lehet mondani, a munka a szenvedélybetegsége. Minél többet szerezni, dolgozni, ez látszólag nagyon szép. De teljesen eltompítja az érzékeinket arra, hogy van lelkünk. Hogy van egy teremtő Istenünk, és ő napról napra hívogat minket, és szeretne az életünkbe ott lenni. Szeretné, ha nem automatikusan, mint egy rabságban folyna az életünk a tevékenységben. És persze vannak a csúnya szenvedélybetegségek is. Vannak olyan nyilvánvalóak, mint az alkohol, és vannak rejtettek. Főleg férfiak életében van a pornó szenvedély, pornográfia, amiről nem szoktunk beszélni, és nem szívesen beszélünk. De az Isten beszél, és azt mondja, hogy ez egy olyan pótlék, amivel azt a biztonságot akarjuk pótolni, ahogyan a munka, meg a többivel is, amit csak ő adhat meg. Hogy az életünk jó helyen legyen, és megkapjuk mindazt, amire szükségünk van, szeretetben, örömben, békességben, ki tudja miben. Ezek szebb vagy csúnyább pótlékok, de mind-mind elzárja az utat attól, hogy mi meghalljuk az Isten szeretetének napról napra való hívás, hívogatását. Olyan megrendítően cseng egybe az akarni szó itt, hogy hányszor akartam egybegyűjteni fiaitokat. Az Isten akar minket egybegyűjteni a szétszóródott gondolkodásunkból, a szétszóródott társadalmunkból. Akar egységet, szeretetet, örömet, békességet. Sokan a negatív gondolatainkban vagyunk. Az állandó bizonyítás kényszerben. Abban, hogy elégedetlenek vagyunk, hogy sértődöttek vagyunk, hogy úgy érezzük, hogy kihasználnak, úgy érezzük, hogy túl sok terhet raknak ránk. És az Isten hívogat minket, hogy ne ebbe legyél, hanem újra meg újra jöjj a szárnyaim alá, hogy megérezd, hogy micsoda szeretettel vagyok irántad. Hogy micsoda erőt tudok neked adni. Hogy te neked nem sírnod kell, hogy mennyi dolgom van, hanem újonganod és örülnöd, hogy mennyi erőt kapok az én Istenemtől. És mi mindenre képesít engem és hatalmaz fel, hogy el tudjam végezni. És ti nem akartátok. Ez akadály, amiért nem vagyunk örömöt sugárzó, békességes, kívánatos életű keresztjén emberek, ennek itt van a kulcsa és az akadálya, hogy ti nem akartátok. Valami fölülírja a menekülési ösztönt, amellyel újra meg újra jöhetnénk az Isten szeretetébe és békességébe, és megtölnénk hálaadással. Ti nem akartátok. És ez egy vádló dolog, de Jézus Krisztus mindezt fájdalommal mondja, és ez még mindig egy hívogatás. Megy a keresztre. Ez az utolsó héten hangzik el. Mielőtt megfeszítik. És Jeruzsálem pusztulásáról beszél, amelyik 40 évvel később történt meg. Majdnem. És ez azt jelenti, hogy még van lehetőség. Ez még egy hívogatás. És így van hívogatóan ott, e világ fölött az Jézus Krisztus keresztje. Hogy az Isten hívogat még ma is. Még nem jött el az utolsó óra. Még nem tért vissza ítélni eleveneket és holtakat. Még nem pusztult el ez a világ a bűnei miatt. Ott van Jézus Krisztus keresztjében az Isten szeretete kitárva. A kotlós tyúk a szárnyai alá hívogat minket. Mint ugye ismerjük a történetet, hogy volt olyan kotlós tyúk, amelyik valóban ott a jégesőben maga alá hívta a csibéit, és már nem tudott bemenni velük az olba, és a jégeső agyonütötte, de a csibéi azok ott voltak alatta, sértetlenül. És az Isten így hívogat minket, hogy Jézus Krisztusban én szenvedtem el a bűn villámcsapását, én vezettem le, amit a ti bűneitek okoztak. És ti az én védelmem alatt így lehettek sértetlenül, hogy én meghaltam értetek. Adja Isten, hogy meneküljünk az Isten szeretetébe újra meg újra. Fölfedezzük, hogy mi akadályozza, hogy ez működjön az életünkben napról napra. Tisztítsuk meg az életünket. Kérjük az Isten szabadítását, illetve adjunk hálát érte, mert ő a kereszten megszabadított ezektől. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 458. dicséret első és második versével. Aki értem, megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Urunk, te látod, hogy mennyire ki tudunk vetkőzni emberi mi voltunkból. Mennyi minden tesz rabbá, mennyi minden torzítja el az életünket, és ahelyett, hogy látnánk és az ajándékaidat, amelyek áradnak ránk, és örülnénk, hogy megajándékozottak vagyunk napról napra. Látod, milyen torzan, hiányokkal, elégedetlenül, békétlenül tudunk élni. Köszönjük, hogy ma is meghallhatjuk a te hívogatásodat. Köszönjük, hogy a te igéd szava ma is hív minket a te védelmedbe, te csodálatos kegyelmed alá, Jézus Krisztus keresztjéhez. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy meglássuk mindazt, ami akadályozza ezt, ami bennünk van, amihez ragaszkodunk, amit nem tudunk otthagyni, amivel a sátán leköt minket, hogy el legyünk nélküled, és ne meneküljünk hozzád. Kérünk, hogy tisztíts meg az életünket. Köszönjük, hogy te vársz és hívsz minket, hogy a te békességedben lehetünk újra meg újra. Segíts minket igaz keresésedre, segíts minket igaz imádságokra, őszintén előtted kitárni mindazt, ami fáj, és mindazt, aminek örülünk. Segíts gyermekeidnek lenni, kis csibéidnek, akik a te szárnyad oltalma alatt békességben és örömben lehetünk. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk imádságunk körébe népünket, nemzetünket a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 690. éneket énekeljük, mind az 5 versével így kezdődik. Krisztus, Atya Istennek egyetlen egy fia.